Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Virtes Ajai László. Szombati adásunk témái: Ferenc pápa homíliája az új bíborosok kreálásakor. Járjátok Jézus útját. A Szent Atya köszönete a karácsonyfa és a betlehemi jászol adományozóinak. Az eltérő vélemény bátorsága. Roberto Pasolini kapucinus atya, a pápai ház új szónoka első prédikációjának második része. Ferenc pápa homíliája az új bíborosok kreálásakor. Járjátok Jézus útját. 21 új bíborost, köztük Németh László belgrádi érseket kreált Ferenc pápa december 7-én, szombaton délután 4 órakor a Szent Péter bazilikában tartott bíborosi konzisztórium során. Homíliájában Jézus feltétlen követésére hívta az új bíborosokat, kérve, hogy térjenek ő hozzá, őt helyezve szívük közepére, hogy ápolják a találkozás szenvedélyét, és hogy legyenek a közösség és az egység építői. A bíborosokat a római pápa határozata teszi bíborossá, amelyet a bíborosok testülete előtt kihirdetnek. Szól a kánon jog 351. paragrafusa a bíborosok kreálásáról. Cardinales creantur használja a kánon jog az ősi kifejezést, amellyel a római pápa mintegy teremti a bíborosokat arra a feladatra, hogy megválasszák a római pápát, és hogy testületileg is és egyénileg is a római pápa segítségére legyenek. Ferenc pápa konzisztórium során tartott homiliájában főként az új bíborosokat arra kérte, hogy járják Jézus útját. A liturgia evangéliuma ugyanis a Jeruzsálem felé tartó Jézusról szól, aki útközben harmadszor jövendüli meg szenvedését. Ennek fájdalmas ellenpontja a két tanítvány, Jakab és János helyezkedése anyjuk közben járására. Jézus Jeruzsálem felé halad, de útja nem a világ dicsőségébe vezet, hanem Isten dicsőségébe, amely magában foglalja halál mélységébe alászállást, a kereszthalált. Mégis két tanítványa más sorsot képzel el mesterükről. Két díszhelyet kérve tőle maguk számára. Engedd, hogy a te dicsőségedben üljünk, egyikünk a jobbodon, másikunk a balodon. Kezdte beszédét a pápa. Drámai ez az ellentmondás, de ne botránkozzuk meg ezen, kérte a pápa, mert ilyen zavaros a mi szívünk is, hiszen a mi szívünk is megtévedhet. És ez velünk is megtörténhet.
Questo può succedere anche a noi.
Szívünk eltéved, hagyja magát elkápráztatni a hírnév varázsától, a hatalom csábításától, az úrunk iránti túlságosan emberi lelkesedéstől. Ezért fontos, hogy magunkba nézzük, és ott, Isten színe előtt alázattal kérdezzük meg magunktól, hová tart a szíven? Térjünk vissza a teát a szívünkhöz, ahol Isten képmása rejlik. A Szent Atya az új bíborosokhoz fordulva azt kérte tőlük, hogy igyekezzenek az Úr útján járni. És hogy mit is jelent ez, azt háromképpel világította meg. Jézus útját követni mindenek előtt azt jelenti, hogy visszatérünk hozzá, és visszahelyezzük őt mindennek a középpontjába. A lelki életben és a lelkipásztori életben is megkísért a felületesség, amikor megfeledkezünk az igazán lényegesről. Gyakran másodlagos dolgok lépnek a szükségesek helyére. Vissza kell térnünk mindig a középpontba, levetve a feleslegeset, és újból Krisztusba kell öltöznünk. Erre a fontosra emlékeztet a cardo, cardine, sarokpont szó, amelyre az ajtószárnyat ráemelik, utalt a pápa latin szóra, amelyből a kardinális, a sarkolatos szó ered. Jézus legyen az alapvető támpont, szolgálatuk súlypontja, a sarokpont, amely egész életüket irányítja. Másodjára a Jézus követés a találkozás iránti szenvedély ápolását jelenti.
Coltivare la passione dell'incontro.
Jézus soha nem jár egyedül. Atyához fűződő kapcsolata nem bonja elő őt a világ eseményeitől és fájdalmaitól. Sőt, éppen azért jön, hogy meggyógyítsa az ember sebeit, könnyítsen szívének terhein, hogy eltávolítsa bűnt, és hogy széttörje a rabszolgaság láncait. Útja során találkozik az emberek szenvedés sújtotta arcával, közel kerül a reményvesztettekhez, felemeli az elesetteket, meggyógyítja a betegeket, ahogy a Zsoltár mondja, meggyógyítja megtört szívűeket és bekötözi sebeiket. Az út kalandja, a másokkal való találkozás öröme, a sebzettek ápolása éltesse a bíborosok szolgálatát, kérte a pápa. Jézus útján járni végül azt is jelenti, hogy a közösség és az egység építői vagyunk.
Essere costruttori di comunione e di unità.
Míg a versengés férge lerombolja az egységet a tanítmányok körében, addig Jézus útja a Kálváriára vezet. A kereszten pedig betölti rábízott küldetését, hogy senki ne vesszen el, hogy végleg lerombolja a válaszfalat az emberek között, és hogy mindannyian az atya gyermekének ismerjük fel magunkat. A pápa rájú pillantva megjegyezte. Jól lehet eltérő történelemből és kultúrából származnak, mégis az egyház katolicitását képviselik, mert az Úr arra hívta őket, hogy legyenek a testvériség tanúi, a közösség megteremtői és az egység építői. Szent hatodik Pál buzdítása nyomán győzzék le a megosztás kísértését, és Krisztus igaz tanítmányaiként az egység keresésének buzgosságában ismerjék fel egymást. Káros versengés helyett gondoljanak Jézus szavára, de köztetek ne így legyen. Szeressétek egymást testvéri szeretettel, legyetek egymás szolgái, az evangélium szolgái. Jézus útján haladjunk együtt, alázatta, csodálkozással, örömmel, zárta a bíborosi konzisztóriumon mondott beszédét Ferenc pápa. A konzisztóriumon részt vett Erdő Péter bíboros, Esztergom budapesti érsek, aki Szent II. János Pál pápa 2003. október 21-én avatott bíborossá ugyancsak a Szent Péter bazilikában. Ferenc pápa köszönhette a karácsonyfa és a betlehemi jászol adományozóinak. A Szentatya szombaton délelőtt a hatodik Pál tenében találkozott a Szent Péter téren az obeliszk mellett felállított karácsonyfa és betlehemi jászol adományozóinak 2000 fős küldöttségével. A pápa örömmel köszöntötte az adományozókat azon a napon, amikor a Szent Péter téren felavatja a karácsonyfát és a betlehemet, míg a hatodik Pál aulában hivatalosan is megnyitják a betlehemi születés 2024 jászlat. Külön köszöntötte a Szentatya a Velence fölötti tengerparti Grado ősi városának küldöttségét,
saluto la delegazione di Grado,
amelynek területéről érkezett a tér közepén elhelyezett Betlehem és Jászló jelenete, és üdvözölte a Ledró helység küldöttségét is, amelynek erdeiből származik a 29 méter magasságú impozáns lucfenyő. A Szentatya szeretettel köszöntötte Betlen földjén a képviselőit, akik a meggyötört Palesztinából érkeztek, és a Palesztin állam nagykövetségének képviselőtét is, amely Betlen város nevében ajánlotta fel a betlehemi kézművesek által készített születés 2024 jászlat. Tisztelettel köszöntötte a pápa jelenlévő polgári és egyházi hatóságokat, elsőként is Mahmoud Abbas palesztin elnök különleges képviselőit, akik már többször is eljöttek ide, aztán a Friuli Venezia Giulia regionális tanácsa elnökét, Trento tartomány elnökét, Gorizia érsekét, továbbá Grado és Ledro polgármestereit. Szembetűnő a fa, fenséges ünnepélyessége.
Colpisce la maestosa solennità dell'albero,
szólt a pápa. Az erdő természetes pótlásának ökológiai alapelveinek megfelelően kivágott fa sok-sok évgyűrű jeleit viseli magán, a masszív törzs számos ágazatát, amelyen az idősebbek helyet adtak a fiatalabb hajtásoknak, míg a fiatalabbak beburkolták és megvitték az öregebb rétegeket és ágokat, amelyek mind együtt emelkednek fölfelé. Szép képe lehet ez az egyháznak, benne az emberekkel is képe ez a testnek, amelyből Krisztus világossága szétárad az egész világra, a hívek egymás követő nemzedékei számára, akik az egyetlen közös eredet Jézus köré gyűlnek. A régiek életet adtak a fiataloknak, a fiatalok ölelék is védik az időseket, a világba szólító küldetésükben és a mennybe vezető útjukon. Így halad előre Isten szent hűséges népe, tette hozzá szabadon a pápa. A nagy fenyőfa árnyékában a betlehemi jászol a grádói öböl házait mintázza, azon halászházak egyikét, amelyeket agyagból és nádból építettek, és amelyekben a kis laguna szigetek lakói éltek, a halászat kemény munkája során a mindennapok örömeivel és bánataival együtt. Ez a jelkép is a karácsonyról szól nekünk, amelyben Isten emberré lesz, hogy teljes mértékben részese legyen a mi szegénységünknek. De ő nem hatalmi eszközökkel jön, hogy a földön felépítse királyságát, hanem emberségünk gyenge erőforrásaival, amelyeket megtisztít és megerősít a kegyelmével. A betlehemi jászollal kapcsolatban a pápa még egy másik jelet is külön kiemelt. A halászházakat ugyanis víz veszi körül, és oda csak az öbölben használatos lapos deregékkel lehet eljutni, amely lehetővé teszi a sekély vizeken való hajózást is. Ahhoz, hogy mi is elérjük Jézust, nekünk is bárkára van szükségünk, ám az egyház maga éppen egy bárka. Egyedül soha nem érjük el, csak is közösen, közösségben, azon a kicsi nagy hajón, amit Péter kormányoz a bárka fedélzetén, és amelyen egy kicsit összehúzódva mindig és mindenkinek jut hely. Az egyházban mindig van hely mindenki számára, állapította meg a pápa. Még a bűnösöknek is? Igen, ők az elsők, ők a kiváltságosak, mert Jézus a bűnösökért jött el mindannyiunkért, nem a szentekért. Mindenkiért, ezt soha ne felejtsük el, mindenki, de mindenki benne van. Végül nézzük meg a betlehemi jászó jeleneteit a 6. pár aulában, amelyeket azon a földön készítettek, ahol Isten fia megszületett. Különböznek egymástól, de mindegyik a béke és a szeretet egyazon üzenetét hordozzák, amit Jézus ránk hagyott. Most akkor azokra a testvérekre emlékezünk, kérte a pápa, akik ott és a világ más részein szenvednek a háború drámája miatt. Könnyes szemmel imádkozzunk a békéért.
Con le lacrime agli occhi eleviamo la nostra preghiera.
Testvéreim, ne legyen többé háború, ne legyen több erőszak. Tudjuk, hogy az egyik legnagyobb bevételt adó befektetés a fegyvergyártás. Az ölésből nyerészkednek. Ne legyen háború, legyen béke az egész világon és minden embernek, akiket Isten szeret. Végül Ferenc pápa megköszönte a vendégeknek, hogy eljöttek és elhozták értékes ajándékaikat. Megköszönte a Vatikán város állam kormányzósága kreatív és nagylelkű elkötelezettségét, amellyel mindezt megszervezte, majd a Szent Atya apostoli áldását adta mindnyájukra és családjaikra. Az eltérő vélemény bátorsága. Az első adventi prédikáció második része. Az adventi időszak első pénteken délelőtt tartotta meg Roberto Pasolini kapucinus atya a pápai ház új szónoka első prédikációját Ferenc pápa és a római kúria tagjai jelenlétében. A prófétai szavak kettős jelentését értelmező bevezető gondolata után Erzsébet és Zakariás gyermekáldását tekintette, benne azt a prófétai szót, amely bátran eltér az eddig megszokottól, és éppen így készít utat a jövőnek, abban pedig Isten irgalmas szeretetének. A szentévre is előkészítő mostani adventi időszak két női alakra tereli a figyelmünket, Erzsébetre és Szűz Máriára, kezdte beszédét a kapucinus barát. Az ő emberi tapasztalatukban két olyan alapvető magatartás sűrűsödik, amely lehetővé teszi, hogy a prófétai szó az üdvösség hiteles dinamizmusát teremje bennük. Lukács evangéliumában először Erzsébet lép színre, hogy a gondviselés általa készítse fel a férjét, Zakariást, gyermekük, Keresztelő János születésére. Júliát mindketten fedhetetlenek, ám de gyermektelenek, amit abban a korban az asszony terhére írtak. Mégis Zakariásnál találunk egyfajta lelki szárazságot, hiszen éppen heti templomi szolgálata idején mutatkozik képtelennek arra, hogy bizalommal fogadja a régóta várt és óhajtott eseményt. Zakariás rendkívüli angyali üdvözletet kap, amely válasz az ő gyermekáldást kérő, régóta végzett imádságára is lám, amikor Isten bejelenti annak megvalósítását, ő mégis húzódozni kezd. Noha élteskorú, mégis utódot kér, és amikor ígéretet kap arra, mégsem hisz benne, ezért megnémul.
E per questa mancanza di fede resterà muto.
A gyermek születése után 8. napra a körülmetélő során a szomszédok és a rokonok az apja nevét adják az újszülöttnek, követve ezzel az ősök hagyományát, mely a folytonosságot biztosítja és őrzi a család identitását éppen a múlttal való kapcsolatban. De nem ez az egyetlen módja a valóság szemlélésének, fejtette ki a szónok. Annak felismeréséhez, hogy minden élet sorsa Isten által őrzött titok, más nézőpontra van szükség, amelyet az evangélium egy asszony szavára bíz, amely így szól, nem, hanem Jánosnak kell hívni. Pazolini atya kifejtette a két név közötti lényeges különbséget. Zakariás jelentése Isten megemlékezik, míg a János név értelme Isten, aki irgalmasságot gyakorol. Mindkét név Isten történelmi jelenlétét idézi. Az egyik a múltba tekint, aminek meg kell határozni a jelent, míg a János név a jelenre utal, amiben az Úr működni akar, tekintettel egy reménnyel teli jövőre. Így a János név a megújulás ígéretét hordozza, hogy a történelem a múltja tudatában ugyan, de mindig képes felülkerekedni önmagán, és új lehetőséget tud nyitni. Erzsébet viselkedése azért is meglepő, mert egy új szempont jegyében szakít a szokásokkal és azt sugallja, hogy időnként meg kell szakítani a folytonosságot ahhoz, hogy megnyíljunk az isteni újdonság felé. Erzsébet tiltakozása azonban megerősítése és jóváhagyásra szorul, amit a Pater Familias, a családfő Zakariás tesz meg. Istentől kap egy újabb lehetőséget, és ezúttal szilárdan hisz és feléri a tábára, a gyermeket azon az új néven hívják, amit az Úr szava meghirdetett. Ekkor megoldódik a nyelve, és magasztalja az Istent. Erzsébet és Zakariás szenvedéssel teli hosszú útjuk végén értették meg, hogy Isten nem csak hűséges az ő történetükhöz, hanem egy nagy újdonság meglepetését készíti elő benne. A népváltoztatás mélyreható értelme, hogy a fiú és az apa életének összekapcsolását messze meghaladja az Úrtól kapott kegyelmi ígéret. Igaz, ismerte el a szónok, ez nem volt könnyű elhinni nekik, mert ugyanaz emberi létezést a kezdetek szülői viszonylatai erősen meghatározzák, de az evangélium azt hirdeti, hogy az emberi élet előfeltételei és fejlődése közt szakadás is van, mégpedig Istennek egy bizonyos jelenléte, amely elszakítja az emberi élet nevét, megír sorsától és bármilyen végzettől. Az Úr irgalmassága nem jóságán a statikus tulajdonsága, hanem együttérzésének dinamizmusa, amely állandóan működik a történelem fordulataiban, állapította meg a pápai ház szónoka. Manapság minden eddiginél nagyobb szükség van erre a jelenkor bonyolult és válságos helyzetének ilyen spirituális tekintetére. A megoldás keresésében nem szabad túlságosan a jelenre koncentrálnunk,
troppo concentrati sul presente,
hanem késznek kell lennünk arra is, hogy megragadjuk Isten álmát és lelkének szelíd és erős huvallatát. Erzsébet nem válasza, János sorsát Isten kezébe helyezi jelezve, hogy mi nem csak saját történelmünktől és gyökereinktől függünk, hanem Isten kegyelmétől is. Nincs előre megírt és elkerülhetetlen sors, mert ha megnyílunk Isten szava befogadására, és ha felismerjük a gondviselés működésének jeleit, akkor megértjük, hogy életünk java még hátra van, legszebb napjaink még előttünk állnak, és az élet kalandja csak most kezdődik el. Zárt a kapucinus barát adventi első prédikációja 2. részét. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönjük, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesai Jai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.